Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! A nyári időszak vidéken a pihenés mellett a közösségi élményekről is szól. Egymást érik a falunapok, a kézműves vásárok, a helyi fesztiválok. De vajon mit jelent ma a vidéki turizmus? Hogyan válhat egy-egy település vonzó úti céllá, és milyen szerepe van ebben a közösségi kezdeményezéseknek, a helyi rendezvényeknek? Ma a Naprakészben arra keressük a választ, hogy mit tehet egy közösségi vezető azért, hogy a települése ne csupán megőrizze értékeit, hanem meg is mutassa azokat a külvilágnak. Szentes Csaba, Madéfalva polgármestere a vendégem. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, köszönöm szépen a lehetőséget, és köszöntöm Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit.
Kezdjünk aktuál politikával. A megszorító intézkedésektől hangos most minden ezekben a napokban. Egy kis települést hogyan érintenek a kormány megszorító intézkedései?
Valójában minden megszorító intézkedésnek van egy ilyen pszichológia hatása is, hogy egy közösség vagy egy magánember életében is rögtön beáll a pánik, hogy akkor most vajon mire kell berendezkedni, mi fog következni, ugyanúgy a településnél is, hogy akkor meg kell fel kell tározzuk azok az ügyeket, a folyó projektjeinket, hogy mi hogy áll, és vajon ez minket hogy érint. Itt mindenek előtt azt ki szeretném hangsúlyozni, hogy mindenki ugye saját szemszegéből nézi, de én úgy gondolom, hogy az, hogy költségvetési hiány van az országban, az nem a falusi településeknek köszönhető, nem a kis települések vitték többletköltségbe az országot. Én úgy gondolom, hogy mind mai napig az 5000 főn aluli település és ilyen kormányzatoknál vannak a legkisebb bérek, ott van a legkevesebb pénz elköltve, tehát úgy gondolom, hogy a spórlás, főleg ami a személy jellegű, azt nem a falusi önkormányzatoknál kell kezdeni. Persze ez elsősorban a személyi jövedelmekről, a bérekről beszélünk, másodszorra pedig a folyó beruházásokról. Tehát nagyon sok beruházás van az, amit vagy nem tudtunk határidőre teljesíteni, de lehet, hogy nem a mi hibánkból, hanem több olyan jogszabály volt, ami egy engedélyeztetési procedúra, ami eltartott egy évet, eltartott fél évet, nem beszélve az ön részekről, hogy ezelőtt 3-4 évvel elkészült előtanulmányt ma kell kivitelezni, a szinte háromszoros árba kerül. Itt, hogyha az állam nem tudja megoldani ezt a különbséget, vagy az ön részt, akkor kénytelenek leszünk lemondani különböző uniós projektekről is. Persze az uniós projekteknek ugye nagy részt a PNRR-nek annak van egy jövő augusztusi határidő, de viszont ami minket érint, a vidékfejlesztési alapforrásai, azok nagy részt az idei évbe zárulnak, felgyűltek a nem elszámolandó költségek, a többletköltségek, és ezzel küszködünk, hitelekkel küszködünk, tudatában vagyunk, hogy ezt valamikor vissza kell adni, tehát eléggé amúgy is nehéz helyzetben voltunk, úgy gondolom, hogy ez a mostani megszorítás, ez még erre rátesz egy lapáttal, úgyhogy most zajlik a folyamat, ugye tegnap ment át ez a felelősségvállalással, ez a csomag, és akkor most elemezzük, hogy hogyan tovább, mihez kell nyúlni.
Tudják már azt, hogy fejlesztések maradnak el, pályázatok, amelyeket megnyertek, de nem sikerül önrészt előteremteni, lesz ilyen probléma?
Igen, sajnos, hogy lesz ilyen probléma, még az nem világos, hogy ezek teljesen finanszírozási, mert ugye van egy finanszírozási szerződésünk egy adott menedzsment hatósággal, egy szakminisztériummal, hogy szerződés felbontás lesz, vagy csak átnapolás, befagyasztva egy évet, tehát ez még nem tiszta. Én úgy gondolom, hogy azért egy kormánynak is felelőssége kell legyen, és felelősséget kell vállaljon abban, hogyha megkötött egy finanszírozási szerződést, ahol minket különböző feltételekre, határidőkre kötelez, akkor neki is vannak kötelezettségei, és egy oldalúan mindent nem bonthat, nem mondhat úgy fel. Persze, ha megnézzük, akkor megteheti, de én nagyon remélem, hogy csak állnapolásokról beszélünk a legtöbb projekt projekt esetében, de sajnos lesz olyan projekt is, amit én úgy látom, hogy megfogalni le kell mondjunk róla.
Nehéz helyzetben van egy akkora önkormányzat, mint a Madéfalvi, és most itt a földrajzi elhelyezkedésre gondolok. Ott van egy város a közelében, ott vannak még nagyobb községek a közelében. Nehézség ez, vagy előny?
Hát ez mikor előny, mikor nehézség, ezt szerintem egy csomagba kell kezelni, és azon kell dolgozzunk, hogy a nap végére a mérleg nyelve ki legyen egyenlítve. Lehetőség is egy város, egy megyeközpont, egy municipium közelsége, ugyanakkor van ennek egy elszívó ereje. Az igazi nehézség a falusi önkormányzatoknál, a kisebbeknél az a inkább pénzügyi nehézség van, és a törvénykezés a béralapra, mert ugyanaz a kolléga, aki egy falusi önkormányzatban végzi jó szakképesítést, és itt ki kell emeljem, hogy tényleg olyan jó csapat dolgozik nálunk, hogy rengeteg tudás fel van halmozódva, jól mennek az uniós pályázatok, és lehet, hogy csak felét tudja keresni, mint ugyanabba a beosztásba egy városi alkalmazott. Tehát én úgy gondolom, hogy itt is már adódik egy probléma, hogy vonzóbb egy központi hivatalnak dolgozni, ahol nagyobb bérráccsal dolgoznak, mert így van a törvény, mint egy falusi önkormányzatnak. Én ezt rossz döntésnek vélem, hiszen úgy gondolom az volna, az kellene legyen az országos stratégia, hogy a falvak ne kiüresedjenek, hanem be legyenek lakva, legyen élet. Ehhez képest ma elég sok olyan hangot hallunk, hogy inkább város köré oda kell összpontosítani, és még olyan hangok is hallatszódnak, hogy a ilyen alapinfrastruktúrákat 100-200 emberét nem érdemes kivinni 5-6 kilométert. Én úgy gondolom, elmondok egy dél-tiroli példát, hogy az 1500 méter magasba 10 családét fel van víva aszfaltot, vízcsatorna és minden. Tehát nekik fontos volt az, hogy a falusi embert otthon tartani, otthon foglalkoztatni. Itt valami egyéb történik. Tehát a város közelsége én ebben a pillanatban a Madéfa esetében lehetőségként élem meg. Persze megvannak a hátrányai is, de úgy összbe én örülök, hogy közel lakunk egy ilyen megyeközpontban. Nem mindegy, hogy 100 kilométerről, 50-70 kilométerről kell bemenni naponta a megyeközpontba, vagy az egy ilyen megszokott rutin munka, hogy beszaladok. Tehát
tud perspektívát nyújtani a fiataloknak, illetve nem csak a fiataloknak, egy vidéki önkormányzat, egy vidéki település. Most bevallom, sokszor, amikor így az országot járom, és eljutok egy-egy vidéki településre, akkor azt látom, hogy itt élni nem egyszerű. Például legutóbb Verespatakon néztem, hogy hát itt ezek a gyerekek, ezek a fiatalok, akik itt élnek, azok mennyivel nagyobb hátrányban vannak azokhoz a társaikhoz képest, akik városon, uszodába járhatnak, foci edzésre járhatnak, moziba járhatnak, könyvtárba járhatnak, és sorolhatnak.
Hát ez egy nagy kihívás. Én úgy gondolom, az önkormányzatnak a fő feladata az, hogy a megfelelő infrastruktúrát tudja létrehozni, ami a mai kornak, a mai emberének, úgy az idősnek, mind a fiatalnak szüksége van. Ha megvan a megfelelő infrastruktúra, akkor be lehet jó szervezéssel, jó közösségi szervezéssel lakni ezt az egészet, és úgy gondolom, hogy tud egy településen is lenni olyan pezsgő élet, amit esetleg úgy délután átvonunk egy városon, lássuk, hogy tele vannak a parkok, tele vannak a sportpályák, és van egy jó hangulat. Ez úgy gondolom, hogy meg tud lenni a csíki települések nagy részében, megvan, mondhatnám, hogy megvan, ugyanígy nálunk is, amit még tehát az infrastruktúra mellett a helyi önkormányzat az, hogy maga a hangulat. Tehát én nagyon sokszor azt látom, hogy az alaphangulat egy településen nagyon sokat tud segíteni. Még ha nincs meg az infrastruktúra, és még ha vannak olyan alapvető problémák, ami ma nem kellene legyen a vízcsatorna hiánya, vagy egy aszfaltút hiánya, mindenki lássa, hogy ez meg tud lenni pár éven belül, viszont nem mindegy, hogy milyen hangul, ehhez hogy állunk, hogy folyamatosan elégedetlenek vagyunk, és panaszkodunk, vagy tudjuk, felmérjük a problémát, és hiszünk abban, hogy ezt közösen meg tudjuk oldani, és be tudjuk vonzani. Ha így fogunk neki, akkor nagyobb az esély, hogy a fiatalok is ebből a hangulatból valamit át tudnak venni, és jól érzik magukat. Ez rengeteg, ami előnye a falunak, hogy nagy részt egy zárt közösség vagyunk, mindenki mindenkit ismer, és jobban lehetne közösségi életet építeni egy faluba, szerveződni a kultúrcsoportok, az önkéntes tűzoltók a sport területén, úgy összeszervezni az egész település, hogy mindenki tartozzon valahova. Mert valójában egy falunak falu erről is szól, hogy mindenki mindenkit ismer, mindenki mindenki segít, és mindenki számíthat mindenkire, és mindenki tartozik valahova. Vannak az egyházaink körül, csoportosulnak közösségek, ahogy mondtam, tűzoltók, a rengeteg sport, és lassan az infrastruktúra megépül, nagy feladatunk az, hogy ezt tudjuk belakni, hogy legyen jó közösségi élet, legyen jó hangulata. És ez, ha megvan, akkor úgy gondolom, hogy nagy része meg tudja találni a fiataloknak is azt a szeretet, hogy jól érzi magát a városhoz képest is, ami egyértelmű, több lehetőséget kínál számukra.
Szentes Csaba, Madéfalva polgármestere a mai napra kész vendége. Akkor, amikor megbeszéltük ezt a találkozót, akkor fő témaként a vidéki régiós turizmust szögeztük le. Mit jelent ma a vidéki, vagy ha úgy tetszik, a falusi turizmus, és miben rejlik ennek az ereje?
Hát ugye ez egy érdekes téma, ez a turizmus téma, hogy ez miről is szól. Én úgy gondolom, hogy csak a saját településemre és régiómról tudok beszélni, az úgy alakult ki nálunk kezdetlegesen, hogy 90 után megjelent egy-két magyar rendszámú autó, majd egy-két magyar rendszámú autóbusz, majd a csíksomlyói búcsúkor az egész Csíki medencét elárasztották a magyarországi. Hát akkor vendégeknek mondtuk, mert akkor azok az emberek, akik ide jöttek, azokkal volt és kialakult egy érzelmi kötődés. Tehát az nemzetiségi alapon indult, és vallási alapon indult, és úgy kezdett ez kialakulni, hogy akkor a csíksomlyói búcsún kívül, és hogy emlékezzünk Madéfalván az emlékműnél egy felhajtásra meg és tegyünk le egy koszorút, azon kívül elkezdett indulni, hogy egyre többen és egyre többször jöttek ide, és azoknak az emberek valójában nagy része pihenés élményét jön. Tehát a turista az bárhova megy a világon, az kíváncsiságból, pihenésből és élményszerzésből megy. Na hát ahhoz kell, úgy gondolom, most már mi is felnőjük, vagy lejárt az a tanuló időszak, amikor a szédőn keresztül a turistát azt csak úgy kezeltük, hogy ez egy magyar rendszám autóbuszból kiszálló ember, vagy személyautóval megérkező ember, aki magyarul beszél, aki forinttal fizet, és akinek mi a történelemről kell beszéljünk. Ma már a magyar turista is eléggé sokféle, ma már minden után is lehet tudakozni, már nem 92-ben vagyunk, az emlékmű történetét ott kell helybe elmondani, már elolvasta 100 helyről, 100 forrásból. Most az a cél, hogy ezeket az embereket, akik már valamiért minket választottak, és ezt értem egy régiónak, minimális régiónak, hogy a Székelyföld vagy a Csíki medencét választottak szabadidő eltöltéshez, minél több élményt tudjunk neki nyújtani. És ez egy olyan dolog, amit be kell valljuk, hogy mi is most tanuljuk. Tehát ennek nincsen egy, most Madéfalva esetében nincs egy évszázados múltja, egy felhalmozott tudás, amire adatok, amire kellene alapozni és úgy építeni fel. Ma kinti adatokból, meglévő adatokból dolgozva, szakemberek segítségével kell megteremtsük azt a környezetet, ami egy viszonylag idegen ember számára érdekes, megnyugtató élményt nyújtó. És ez nagyon összetett. Én azt szoktam mondani, hogy az, hogy egy turista hozzánk visszajönni, vagy amíg itt van, hogy érzi magát, abban mindenkinek szerepe van. Az, hogy hogy közlekedünk az utcán az autóval, hogy akkor dudálunk, betartsuk-e sebességet, az, hogy az idegen turista megjelenik a településen, akkor köszönünk-e neki, hogy az utolsó kóborkutya az már, tehát az is van az, hogy visszajönünk, mert a turista egy összképét jön oda, tehát hiába, hogy van egy jó wellness fürdő, és ott van egy 4 csillagos szolgáltatás, hogyha körülötte minden, ami van, a táj, az épített örökség, az lehangoló, akkor már nincs meg az az élmény. Tehát özbe jön egy turista, egy összképét jön Románia, Székelyföld, Erdély, tehát ugye ezek a destinációk, amik vannak. Úgy gondolom, hogy ezen sokat kell dolgozzunk, ez egy jó lehetőség amúgy, mert ugye az a téma, hogy akkor Székelyföldön a fiatalok is, fiatalokra beszéltünk, mi maradjanak itt van, attól, hogy vonzó a település, miből élünk meg. Hát a turizmus tud lenni egy olyan ágazat, ami egy bizonyos százalékát foglalkoztatja egy adott régiónak, ugyanakkor tud akkor idegenforgalmat generálni, ami által nagyon sokan még be tudnak ebbe kapcsolódni, a kereskedők, az üzletesek, a különböző szolgáltatást végző emberek, vagy a kultúrcsoportok, tehát mindenki a végén, a nap végén jól tud járni hosszabb, rövid időn belül, de elengedhetetlen ezeknek a szereplőknek az együtt gondolkodása és az együttműködése az, hogy az önkormányzat, a turisztikai vállalkozók, szolgáltatók, hogy ezek egy stratégiába gondolkozzanak, és rendszeresen egyeztessenek, és formálják ezt az úgynevezett turista barát környezetet.
Említette ön azt, hogy nagyon fontos, hogy a látványosság mellett, esetünkben a Szikulicidium emlékmű mellett élményt is tudjon nyújtani egy település a turistáknak. Tehát legyen olyan idézőjeles termék, amelyet vonzónak találnak a látogatók. Madéfalva tudja ezt nyújtani, vagy megvan már erre a stratégia, hogy mit kell tegyen, hogy ne csak a látványért, hanem az élményért is jöjjenek turisták?
Hát még azt tudom mondani, hogy még ebben a pillanatban nem tudja nyújtani. Nem is biztos, hogy egy ilyen Madéfalva méretű település egyedül tud nyújtani egy ilyen szolgáltatást. Ez lehet, hogy kell egy térségszintű együttműködés, hisz ha most csak egy felcsiki medencébe gondolkozok, ami Csíkszeredától fel Balambányaig, így már nagyon sok minden van. Tehát ezért már egy-két napot a turista akár milyen beállítottságú turista el tud lenni, mert azt tudom mondani, hogy a jégpályáktól kezdve az egyeskőtő folytatva a Hargita fürdőn át nagyon sok olyan attrakció van, ami a gyalogost, a kerékpárost, az autózót, a csak pihenni vágyót, a rengeteg történelmi hely, a csak a városba, a Mikóvárból kiindulva, a egész Felcsíkig a Szent Tamási csonkatoronyon keresztül van annyi minden, ami le tudja foglalni, és élményt tud nyújtani. Úgy gondolom, hogy egy ilyen kis település, tehát egy hatalmas infrastruktúrális valami különleges beruházás kellene, hogy csak egy település tudjon ekkora vonzerőt nyújtani, de nem is ebbe kell gondolkozni, és nem is ebbe gondolkozunk. Én úgy gondolom, hogy összbe a természeti erőforrásokra és a kulturális történelmi erőforrásokra kell alapozni, és ez egy, ismét Csíki medencéről beszélünk, azt ismerem a legjobban, ez ma megvan, csak ezt fel kellene fűzni egy csokorba, úgymond, hogy összefogni ezeket a látványosságokat, szolgáltatásokat, és egybe egy csomagként kínálni a turistának, ő majd döntse el, hogy mikor melyiket választ abból, de ezzel tehát ez egy zónaként tudunk, tehát úgymond egy térségként tudjuk magunkat promoválni, mert egy település önmagába kevés az, hogy egy 250 napon keresztül egy átlag turista létszámot tudjon generálni, de ha csak Madéfalváról beszélek, 15 évvel ezelőtt az emlékmű annyi volt, mint turisztikai potenciál volt egy emlékművünk, azután ott a környéke nagyon sokat tudott fejlődni, telkeket vásároltunk, fejlesztettünk, parkolókot hozunk létre, és ma már van Madéfalván 100 engedélyeztetett hivatalos vendége, hogy ezt azért hangsúlyozom ki, tehát hogy engedélyeztetett, és most ott vagyunk, hogy a kormány asztalán van az a kormányhatározat, hogy maga a település megkapja a turisztikai település minősítést.
Ez mivel járna?
Hát ez nagyon sok minden iratot kérnek be, nagyon sok erőforrással kell rendelkezzen a település, többek közt, amit elmondtam azt is, hogy kötelező a 100 vendégagy, engedélyeztetett vendégagy, és ennek 30%-a kötelező módon minimum 3 margarettás szintet kell elérjen. De ezen kívül egészségügyi központtól, tehát van egy kritériumrendszer, aminek meg kell felelni. Mi ezt lassan egy éve letettük a kormányasztalára tanulmányokkal alátámasztva, hogy rendben vagyunk, az át is ment minden jogi és technikai döntésem, most már csak egy végső jogi akta kellene a kormányhatározat mögéje megjelenjen, ami kimondja, hogy mi egy turisztikai település vagyunk, helyi érdekeltség.
Azon túl, hogy a település bejáratánál lesz egy tábla, amely jelzi azt, hogy Madéfalva országos érdekeltségű turisztikai település, mi a plusz még?
számunkra, akik a turizmusban dolgozunk, és a turizmusban úgymond álmodunk, egyrészt egy plusz motiváció, hogy elértük ezt a szintet, amint mondtam, a nulláról eljutottunk ide. A másik pedig az, hogy bekelünk egy országos hálózatba, ahol talán könnyebb promoválni a turisztikai térséget, és turisztikai forrásokat is ezáltal lehet majd bevonni. Tehát az a település, az a régió, aki nem rendelkezik ezzel a minősítéssel, az nem tud behozni különböző forrásokat. Jó, persze, főleg ebben az időszakban biztos, hogy ezek a források egyre kevesebbek lesznek, de ezen kívül még vannak hasonlóak, tehát olyan minősítésben is benne vagyunk, ami a téli sportokra érvényes, az is egy kormányhatározat által van szabályozva, vagy hol lehet téli beruházásokat létrehozni, ebbe is benne van Madéfalva, mint földrajzi adottság, hogy közpénz lehet téli beruházásokat, tehát téli szabadidő és sport beruházásokat lehet közpénzen létrehozni. Tehát ilyen szempontból fontos ez, és további munkára ösztönöz valójában.
A vidéki turizmus fellendítésében mekkora szerepe van az összefogásnak, illetve a helyi lakosságnak a bevonásának? Tehát, hogy kell az önkormányzat, vagy az önkormányzat nélkül is működik ez, mert érzik a település lakói, hogy ez számukra fontos, hogy hogyan kell ezt elképzelni?
Hát ez főleg ebben mértékben, amiben mi vagyunk, tehát nem egy nagy város, ami önmagába tud, most Budapestet mondom, hogy egy akkora destináció, hogy most nem rossz indult, de szinte az önkormányzat nélkül is lesznek ott turisták, annyi minden van, tehát mi nem abban a helyzetben vagyunk. Nálunk úgy gondolom, hogy elengedhetetlen az önkormányzatnak a hozzájárulása. Hogy ki kéne ezt az egészet kezdeményezze, ez mindig attól függ, hogy ki, hol van inkább az erő. Hogyha van egy jó összeforrott csapat, aki a turizmusban tevékenykedik, turisztikai szolgáltatásokat végez, és bennek van motiváció, és ők mennek, és az önkormányzatot motiválják, hogy a turizmus szervezésébe is részt vegyenek. Az is tud működni. A legjobb az, hogyha mindkét fél nagyon aktív és nagyon kreatív, de elengedhetetlen az együttműködés. Tehát a turizmus azt nem lehet csak úgy szervezni, csak az önkormányzat, vagy csak a vendéglátósok. Mint mondtam, hogy az alapinfrastruktúráért nagy részt az önkormányzat az ő feladatköre. Ettől kezdve fontos, hogy meglegyen az alapinfrastruktúra, és fontos, hogy akkor a vendéglátásban érdekeltek, és lássanak egy víziót. Egyáltalán az önkormányzatnak hosszú távon mi a víziója? Van-e turisztikai beruházásokra irányuló vízió? Akar-e fürdőt, wellness, kerékpárútat, turistaösvényeket, sípályát, bármit létrehozni, vagy az önkormányzatot, az illető önkormányzatot ez nem is érinti. Tehát ezért elengedhetetlen a szerveződés. Én úgy gondolom, hogy a turizmusban érdekelt civilek is magának külön is szerveződhetnek, az is egészséges, hogyha ők külön is vannak, az önkormányzat is, de ezek együtt kell dolgozzanak. Ismét a dél-tiroli példát tudom elmondani, hogy azt mondják, hogy dél-tiroli turizmus, ha jól működik, az attól működik jól, hogy a helyi polgármester, a helyi turisztikai menedzserrel reggel együtt kávéznak. Tehát azt jelenti, hogy ők rendszeresen kommunikálnak, beszélnek a turizmusról, és akkor információcsere van, munka van, vízió van, és akkor így közösen lehet építeni. Ez nem egy szeletes munka, itt minden társadalmi tényező, társadalmi szerepkörnek megvan a tényezőnek megvan a szerepköre.
Mikor a helyi lakosok bevonásáról beszélünk, akkor gondolom, hogy lehetnek olyanok, akik azt mondják, hogy persze rendben van a turizmus, de ha jönnek a turisták, akkor a mi nyugodt kis életünk felborul. Ha az én szomszédomban egy 3 margaritás vendéglátóhely létesül, akkor lehet, hogy el kell költöztetnem a Trágyadombot. Akkor én nem nyírhatom a füvet akkor, amikor akarom. Az én nyugodt kis életem felborul. Volt ilyen egymásnak feszülés?
Még nem volt, ilyen kisebb surlódások azok jelentkeztek, ez egy természetes folyamat. fontos, hogy az egyensúlyt megteremteni. Tehát ezért is kell mindenki részt vegyen, és ez nem csak a turizmusra érvényes, mert bármilyen akar jöhet egy ipari beruházás és a település, az is egy nyugodt kis településnek az egész életét átírja. Tehát ezért fontos nagyon, hogy mindennek a helyét és a szerepét azt nagyon jól meghatározni, hogy persze az át tud alakítani egy egész településnek az eddigi életét, de hogyha átalakítsa is, mert az is lehet, hogy át kell alakítani. Tehát lehet, hogy az a trágyadomb eltűnik, és a szomszéd is azt látja, hogy hát én is azt a 4 szobát elkészítem, és talán könnyebb módon jobban meg tudok élni 4 szoba kiadásával, mint a 2 vagy 3 teimvel. Tőle sincsen még, azt szoktam mondani, katasztrófa, viszont ezt mindenki meg kell értse, és toleránsak kell legyünk, és ezt le kell kommunikáljuk egymás között, hogy mi fog történni. Ami nagyon fontos, itt a helyi rendezési tervek, az urbanisztika, ami nálunk olyan, amilyen, nem szeretném ezt, én, és itt nem csak a településről beszélek, hanem úgy országszinten, hogyha az urbanisztikának többek között ez a feladata, hogy bizonyos funkciókat, bizonyos szerepköröket, tevékenységi köröket egy adott településen belül meghatározni, hogy hol mit lehet, hol mit nem lehet. Nekünk például a Madéfalva esetében az az elképzelésünk, hogy ami zsúfoltabb turisztikai település, ugye a hosszú távon, azokat a klasszikus településről kivisszük nagy rész, hogy épp ez van, hogy a hétköznapi megszokott ritmusából azért az embereket ne mozdítani ki csak úgy, hogy megjöttünk egyszer egy ilyen nagy tervvel, hanem apránként épülgessen, és az emberek tudjanak azonosulni, és tudjanak ráhangolódni, és lássák ők is azt, hogy ez mindenki javára tud válni. Persze mindig vannak veszteségek. Olyan nincsen, amikor valamit létrehozunk, hogy alatta valami valahol nem szűnik meg. Ezt mindig mérlegelni kell, de fontos az, hogy ezt az emberek is kell értsék, és ezt békés körülmények között normális kommunikációval kell, közviták elejébe kell ezeket vinni. Ha csak arról beszélek, hogy Madéfalván wellness, hát nagyon sokan már mondják nekem, hogy de hát erről már annyi éve beszélünk. Igen, egy nagy beruházást álmodtunk meg, még ma se látjuk, hogy hogy lesz meg, van egy előtanulmányunk, de viszont ma a lakosság fejébe ez már régóta megy, hogy igen, valamikor itt a helyi önkormányzat kezdeményezésére lehet, hogy meg fog épülni egy wellness központ, amely ide fog hozni havonta nem tudom hány száz turistát, és akkor ennek lesznek következménye a forgalomba, mindenbe, és akkor ez nem lesz új. Viszont, hogyha úgy hirtelen, ahogy mondják, derültéből villancsapás, valamit leteszünk, létrehozunk, akkor az mindenkit sokkol, és akkor mindenkinek egy ilyen védekező mechanizmus jön elő, hogy akkor én most meg kell védjem az eddigi életemet, és akkor hogy járok. Hát sokkal jobb felkészíteni, és sokkal jobb, hogy sokat beszéljünk egy témáról, ami nagyobb átrendeződést igényel az embereknek, és mind az, hogy nem beszélünk róla, hogy hirtelen nekifunk, akkor nem érti senki, hogy akkor ez miért van, hogy fog zajlani, és akkor megijed mindenki. Tehát ez egy teljesen természetes mechanizmus.
A turizmus fejlesztéséről beszélgetünk, ön itt az imént azt mondta példaként, hogy elképzelhető, hogy rájön a vidéki ember, hogy ha felépít 4 szobát, és azt kiadja a vendéglátósként, akkor lehet, hogy abból több pénze lesz, mintha 3-4 tehenet gondozna. Lehet, hogy elsőre meghökkentőnek tűnik a párhuzam, de ott van a parajdi eset. Az a parajdi eset, amelyből most látjuk azt, hogy ha a település csak és kizárólag a turizmusra koncentrált, csak és kizárólag a turizmusra volt ráépítve minden, akkor igencsak negatívan érintheti a településnek valamennyi lakóját az, ha beüt a krak.
Igen, tehát a parajdi eset az egy, tehát az egy katasztrófa, és teljes együttérzésem a parajdi emberekkel. Egyetértek, és egy hasonló témán mentünk mi is át, igaz, nem turizmus volt, tehát Madéfalva még 90-ben úgynevezett vasúti fellegvár volt, 1200 ember dolgozott a Madéfalván a vasútnál, viszonylag jó keresettel, kiszámíthatósággal, és ez egyik napról másikra kezdett megszűnni, ma körülbelül 60-70 ember dolgozik a vasútnál. Nem drasztikusan egybeépült le, viszont végignéztük egy ilyen leépülést, és párhuzamot tudok vonni a kettő közül, és a párhuzam az főleg az államfele rossz, hisz, hogyha a helyi közösség egy erőforrást csak kiaknázni akar, és nem szervezi meg saját magát, akkor eljött az a pillanat, amikor az a helyi erőforrás valamilyen okok miatt megszűnik. És az nálunk a vasút, hogy a lendületben levő akkor virágzó települést milyen szinten érintett, hogy emberek munkahely nélkül maradtak ebnek, milyen következményei lettek a családokra, nem csak anyagilag, hanem mindenkinek a lelki állapota, tehát mennyi, ezért is van, úgy gondolom az, hogy Madévfalván nagy, sokkal kevesebb vállalkozó szellemű ember volt abban az időszakban, mint egy olyan településen, ahol semmilyen ipari létesítmény nem volt nálunk. Mindenki tudta, hogy megvan a biztos munkahelye, ott kell helytállni, és tovább nem kell a kreativitását használni, az biztonságot ad, és amikor az egyik napról a másikra véget ért, akkor mindenki megjegyezte, hogy akkor most hogyan tovább, mi lesz tovább. Ezt elmondhatjuk ma, hogy az állam nem igazán egy jó gazda. Ma Romániában ezt ki lehet mondani, hogy az állam az erőforrásaival nem feltétlenül gazdálkodik megfelelő módon, tehát hogy hosszú távon, kiszámíthatóan és visszaruházva. Tehát én úgy gondolom, hogy az az erőforrás, amelyik naponta ad 10 lejt, ha oda legalább naponta 2 lejt nem teszünk vissza, és nagyon kevésről beszéltünk, aztán egy idő után ez megbosszulja magát. Én szoktam mondani az embereknek otthon a terület alapú támogatása, hogy ezt most az uniótól kapjuk, és mi ha ezt a területre nem ruházunk vissza, melyik terület adja, hanem mi elkötjük egyébre legalább egy kicsi százalékát, ez aztán idővel meg fogja bosszulni magát, mert lehet véget ér a támogatás, és akkor ráeszmélünk a valóságra, hogy hát de ugyanott vagyunk, mint 30 évvel ezelőtt. Tehát ezt mindig vissza kell ruházni. És ugye az állami vállalatok, tehát ez egy hatalmas nagy fazék, ami pénz jött is, az is lehet, hogy tehát a mi szempontunkból követhetetlen, hogy az a profit hova ment, de a lényeg az, hogy nagyobb beruházások onnan, ahol volt termelés, nem mentek vissza, és ez ma, mikor történik egy katasztrófa, lehet, hogy a katasztrófa is amiatt történt, vagy nem volt visszaruházva, viszont nincs egy beruházási alap ma, nem tudjuk, hogy mihez nyúljunk, mihez kezdünk. Tehát ezért nagyon fontos, nagyon tanulságos ez a parajdi eset minden szempontból. És én ezt úgy viccesen mondtam, főleg a mint gazdasági forrás a közbirtokosságokra, hogy a közbirtokosságaink az egy hatalmas erőforráson, természeti erőforráson vannak rajta, tehát valójában mi a közösség, mert a közbirtokosság az egy jogi személyiség, de azoknak mi vagyunk a tagjai, és ha ezt az erőforrás csak kiaknázzuk, és a megtermel profitból nem fektetünk vissza, nem hozzunk létre alternatív dolgokat, hogy egyszer az erdő elfogy, és akkor mihez kezdünk. De az, aki emellett megépített egy panziót, létrehozott egy húsfeldolgozó egységet, itt beszélek közbirtokosságokról, azoknak már van alternatíva. Na itt a parajdi esetben, a parajdi sóbány, amivel állami tulajdon, itt nem volt helyi gondolkodás. Itt én azt láttam, hogy itt az volt a cél, hogy minél évről évre minél nagyobb legyen a bevétel. De az, hogy el fogunk ide érni, minden vállalkozás egyszer az életbe elér oda, hogy problémák vannak, nem kell ez természeti katasztrófa történjen. Tehát nagyon tanulságos, ez is arra vezet rá, hogy meg kell szervezzük magunkat, és az, ami jövedelem forrás, ami jövedelem jön, annak bizonyos százalékat mindig vissza kell ruházni oda, ami adja a jövedelmet. Mert ha csak kiaknázzuk, akkor egy idő után elfogy. Tehát semmi se végtelen, én úgy gondolom.
Meghallgatják a falustársak az ön intőjét, a figyelmeztetést, említette, hogy a területalapú támogatásokkal kapcsolatban ezt elmondja a falustársainak. Látja, van olyan, aki picit megpróbál ebből visszafordítani?
Vannak, van, nagyon sok jó példa is van, van, aki magától is erre rájön, nem kell én mondjam, én tovább azzal úgy vagyok, ahogy szokták mondani, a jó pap, hogy én, nekem az a kötelességem, hogy mondjam el civilizált körülmények között, aztán az emberek mindenkinek a saját maga felelőssége, hogy merre tovább, de van jó példa arra is, viszont azért emeltem ki pont így, nem mintha haragudnék valamit a közbirtokosságokra, hogy ott viszont egy hatalmas tőkéről beszélünk. Az, hogy János bácsi portálra bejön évente 2-3-4 ezer lej pluszba, ami 2007-ig nem volt, az is pénz, de ott, amikor 100 000 lejek jönnek be évente, ott nagyon megfontolandó az, hogy, hogy akkor ebből minél többet ruházzunk vissza saját magunk számára és saját magunknak. Mert ha egyszer változik egy jogszabály, elég egy jogszabály változon új turizmusban, vagy erdőki termelésben, hogy amivel küszködtek, látom a közbirtokosságok, és hogy egy széldöntés, és nem volt üzemtár, nem lehetett egy-két évig kitermelni fát, és akkor oda kerültünk, hogy nincs más jövedelmi forrás. Tehát ez itt fontos, hogy és fontos, hogy elmondjuk nekünk, vezetőknek, felelősségünk, és ezt, hogy elmondjuk az embereknek, aztán reméljük, hogy úgy tudjuk elmondani, hogy ebből az emberek is át tudnak venni.
Szentes Csaba Madéfalva polgármestere a mai napra kész vendége. Madéfalváról a legtöbb erdélyinek a Hagyma Fesztivál jut eszébe. Nyilván a vasúti csomópont mellett, ahol nagyon sokan rengeteg időt töltöttünk. Hagyma Fesztivál, miben rejlik ennek a vonzereje?
Hát ez egy érdekes rendezvény, hisz azt láttuk a 2000-es évek elején, valójában Magyarországról átvett ilyen divat volt, hogy akkor a falunapok elkezdődtek itt Székelyföldön, és hogy valójában az emberek vágytak arra, hogy együtt legyenek, egy kicsit kikapcsolódni, és elindultak ezek a falunapok. Nálunk is elindultak, és mindig volt egy olyan érzésem, hogy nem tudnak ezzel az emberek eléggé azonosulni ezzel a falunapokkal, hogy kilátogatnak, jól érzik magukat, de mindig volt egy hiányérzetem, hogy mintha nem éreznék maguknak ezt, a, ezt az egészet. És egyszer jött egy ötlet, ugye folyamatosan foglalkozunk a településnek a múltjával is, jelenével és jövőjével is, és ugye mi a hagyma termesztő településként voltunk nyilván tartva, hát ez még Mária Terézia idejére megy vissza, nem csak a madéfaj veszedelem akkor, amikor nagyrészt le volt szabályozva, keret volt, hogy ki milyen mezőgazdasági terményt kell termelni, és akkor mi így lettünk hagymások. Hát elég sok ideig az oltnak az árterületén, ott az üledékes talajon nagy mennyiségben volt, nem csak hagyma, hanem káposzta, a gyökeres növények termesztésére alkalmas volt az a föld, és hát csak az én szüleim is még lovas szekérrel Brassón megyébe Alsórakos kacára vitték el a hagymát, és elcserélték kukoricával. És egyszer úgy előjött ez az ötlet, hogy hát mi, ha már nem termesztenek annyian is akkora mennyiségben hagymát, de ez a történet lehet, hogy közel áll az emberekhez, ebben nőttek fel a szüleink, nem kéne ebbe, ezzel valamit kezdünk, és akkor így egy ilyen alapgondolat ebből indult el, és ebből kezdtük megszervezni ezt a rendezvényt, amelyik aztán évről évre mondjam azt, hogy helyszíne, időpontja, a maga rendezvénynek a szerkezete változott, mondhatni növekedett, és egyre több helyi és térségbeli ember csatlakozott, látogatott el akkor a településre, és akkor kezdtünk egyre több rendezvényt ide összecsoportosítani, és már jutottunk oda, hogy úgy gondolom, hogy elértük a célt, persze vannak még céljaink, de azt, amit kitűztünk, azt elértük, és az főként az utóbbi egy-két évben teljesedett ki, amikor elértük azt, hogy minél nagyon sok embert be tudtunk vonni a helyi szervezésbe. Tehát ma a Madéfalvi Hagyma Fesztivált lehet, hogy sokan észre sem veszik, hogy szervezők, de ez körülbelül egy 250-300 ember szervezi. Be tudtunk vinni egy olyan programpontot, amelyik arról szól, hogy a régi klasszikus falu tízesek külön szerveznek egy ilyen esemény, a szombati nap ilyen hagymakörút néven. Az adott tízesben ők főznek külön süteményt, hoznak egy borászt, van egy zenekort, tehát létrejött 5-6-7 olyan egység a településen belül, ahol a helyi, az adott tízesbeli emberek a szervezők. Tehát valójában egy központi rendezvényt megfogtunk, és kivittük a falu 4-5-6, ez változó volt, maximum 7 volt, amikor 7 ilyen csoport került össze, ahol meg volt adva a keret, és a helyi emberek neki fogtak főzni különböző ételeket, és oda el kellett menni és meglátogatni őket, megkóstolni az ételeket, abból az életérzésből egy kicsit átvenni. Na hát ezáltal vannak olyan pontjaink, ahol 70-80 ember egy adott ponton annyian szervezik. Hát az magában egy utcában egy népes serege, ez még ha megszólal a zene, be tudtuk vonni a testvértelepüléseinket, főleg magyarországi testvértelepülések, akik ugye bortermő, szőlőtermő vidékek, ahol borászok jönnek, hoznak borokat az étel mellé, különböző zenekarok, különböző zenei stílusok, és csak élő zenékről beszélünk. És ezáltal most van ez a hagymakörút, elég jó kinőtte magát, itt 600 jegyet vetünk értékbe, és ezért cserébe az emberek 6 különböző helyen, 6 különböző ételből kóstolhatnak, 6 különböző borfajtát, 6 különböző borásznak a borait kóstolgatják, 6 különböző zenekarnak az előadását hallgatják, és közben bejárják a falut, közben találkoznak nagyon sok helyi emberrel, és valójában átvesznek abból a helyi embernek az ünnepi életérzéséből, mert ez olyan, mint egy minden ilyen hagyma pont, ahol a helyiek meg akarják vendégelni, a legjobbat akarják hozni, a legjobb arcokat akarják aznap hozni, a legjobb kaját akarják aznap, a legjobb ételt főzni, és a legjobban megvendégelni. Ezzel nagyon jól tudott azonosulni úgy a helyi ember, mint az ide látogató, és ma már ez lett az egyik különleges pontja ennek a 4 napos rendezvénynek.
A látogatók az önök tapasztalatai szerint mit keresnek? Gasztronómiát, közösségi hangulatot, autentikus élményt, mi az, ami a hagymafesztiválra vonzza a régióból a látogatókat?
Szerintem ez így együtt, mert mindenki, van, aki azért jön oda, mert az egyik hagymaponton látta, hogy ott van az a népi zenekar, akit ő nagyon szeret, és akkor eljön, hogy meghallgassa, közben átveszi ezt az életérzést, amivel ott találkozik. Van, aki a barátjaiért jön ide, van, aki a munkatársaiért jön ide, van, akit a borász vonzóza, mert eljön nem csak magyarországi testvértelepülésről, hanem szoktunk hívni különböző borászokat Erdélyen belül is, jön egy olyan borász, aki miatt eljön egy pár ember, és van, aki azért jön el, hogy özbe az egész hangulatot, amit kap, azon a szombat délután kijönni városról, vagy a szomszéd településről, és találkozni. Valójában ez az egész történet, és úgy gondolom, ezek az egész rendezvények egy találkozási helyek, egy találkozási pontok. És a mi kultúránkban is, hogyha most nem külföldi turistákról beszélek, ezeknek nagy ereje van a találkozóknak. Hát csak nézzük végig a kortárs találkozókat akár mi falunkban is, hogy tehát egy falu ünnep, tehát a legnagyobb ünnepek ezek a találkozások. Hogy én arra vetíteném ki, hogy az emberek szeretnek találkozni egymással, idegenekkel, ismerősekkel, rég nem látott emberekkel, és ez az életi, ez a vágy is kihozza egy ilyen rendezvényre, ahol több emberrel, civilizált körülmények között jó hangulatban, biztonságosan tud találkozni, és családilag, gyerekekkel, idősekkel, bárkivel be tudják járni ezt a ekkora település. Persze erre van lovaskocsi, vonat, minden eszköz is van, amivel be lehet járni, aki épp úgy gondolja, hogy gyalog sok lenne.
Ez a kezdeményezés fejlődhet még? Gondolok itt arra, hogy lehet pályázati forrásokat bevonni, vagy épp az a lényege, hogy ne pályázati forrásokból valósuljon ez meg, hanem mindenki tegye oda a magáét, tegyen oda mindenki önrészt, és önrész alatt nem pénzt értek, hanem terményeket, a zenéjét, a főzőtudományát, és úgy fejlődjön ez a rendezvény.
Igen, tehát így, ahogy hogy tegye a dolgát mindenki, pont legelőször, amikor a turizmus szervezésről kutakodtam, és beszéltek arról, hogy turisztikai destináció menedzsmentről beszéltek, hát ezt nem tudtam, hogy ez mit jelent abban az időben, és ugye TDM-nek rövidítik, és valaki ezt úgy szól, úgy fordította, hogy tegye dolgát mindenki, a TDM az azt jelenti, hogy igen, ennek van ez a formája, hogy a helyi ember munkát tesz bele. pénzt nem igazán kell tegyen bele senki, hisz igen, vannak pályázati pénzek, pályázati lehetőségek, amiket kihasználunk. A helyi ember az idejét, a munkáját, a saját lelki világát kell aznap beletegye, hisz ez eléggé nagy szervezés, mert már azelőtt való napokban készítik elő a teret, állatsimogatótól elkezdve mindent hordani, tehát már azelőtt való nap nagy zsongás van a faluban, ahol a helyiek dolgoznak, és pont ez a lényeg, hogy a helyi ember, amit magából tud, és ami úgymond nem kerül pénzbe, azt tegye bele. Ez a hozzáállása, ez a munkája. Ehhez biztosít az önkormányzat, mivel ez egy 4 napos rendezvény, az önkormányzat biztosít saját forrás, közbirtokosság segítségével és pályázati forrásokból biztosít anyagi keretet, hogy azt, amit a helyiek, ami pénzbe kerül, és a helyiek nem tudják kifizetni, abba segítsük mi most. Akkor van egy központi nagy színpad, ahová este majd összegyűlünk, azt már a helyi önkormányzat biztosítja, vagy este van egy közös koncert, azt már a helyi önkormányzat biztosítsa. De ők saját maguknak kiépítik ott a kicsi színpadot, az egész dekorációt, azt mindenki magától csinál. És ez pont ez, amiről beszéltem, hogy a helyi emberek is teszik a dolgokat ott, és az önkormányzat közbirtokosság is teszi a dolgát, és akkor ebből úgy gondolom egy jó végtermék tud létrejönni. Ma csak erről a szombati napról, hagymakörútról beszélek, erre 600 jegyet szoktunk áruba vetni. Már ebbe pillanatban tudunk bejelentkezett 100 magyarországi vendégről, ki már regisztrált vendég, és valamikor az elkövetkező 2 hétben kezdjük a jegyeket árusítani, és úgy gondolom, hogy a 600 jegy az nagyon hamar el fog kelni, és akkor egy jó rend. Tehát ez egy ünnep a szervezők számára is, akik ott dolgoznak. Tehát úgy dolgoznak, hogy közben jól érzik magukat, és ünnepelnek.
Zárásként mit üzenne azon falvak, községek vezetőinek, akik még csak most gondolkodnak hasonló programokban? Megéri a ráfordított idő, energia?
Én közösségi emberként hivatásomnak élek meg azt, amit csinálok. Ettől kezdve azt mondom, hogy minden munkás, minden erőfeszítés, amit a közösségét teszünk, az valamikor meg fog fizetődni, nem nekünk, hanem a közösség számára. Az egy munka, az egy befektetett tőke, ami valamikor meg fog térülni, és igen, a közösségnek szüksége van arra, hogy legyenek olyan ünnepek, legyenek olyan találkozók, olyan rendezvények, ahol ők össze tudnak gyűlni, ahol együtt tudnak lenni, és ha ezáltal be tudnak vonzani még a környékről, vagy máshonnan még embereket, akik még ezért a jó hangulatét még fizetni is fognak, akkor többszörösen is megérte. De ha nem ilyen turista, és azt tudom mondani, hogy megéri, mert az embernek szüksége van arra, hogy érezze, hogy valóban tartozik, és ez legjobban a szükségesetekben és az ünnepekben nyilvánul meg. A hétköznapokban ott el vagyunk, az egy ilyen rutin történet, de amikor katasztrófa van, vagy ünnep van, akkor teljesen más arcunkat mutassuk, és akkor másképp van egymásra szükségünk.
Szentes Csabát, Madéfalva polgármesterét hallották az elmúlt 45 percben. Köszönöm a válaszait.
Köszönöm szépen.
Önöknek, tisztelt hallgatóim, köszönöm a figyelmet. Farkas Istvánt hallották, a viszonthallásra.